A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése, jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nektek és békesség Istentől, mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsérjük Istenünket a 98. Zsoltár első versével. 98. Zsoltárunk első verse így kezdődik: énekeljetek új éneket az Úristennek örömmel. Foglaljuk el a helyünket. Folytatásként énekeljük a 167. dicséretünket, mindhárom versét. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg most az Isten tiszteletünknek egyik alapigét. Hallgassuk meg ezt a felolvasásból. Apostolok cselekedetéről írott könyv, harmadik részének első 10 versét.
Péter és János együtt mentek fel a templomba imádkozásra délután 3 órakor. Éppen akkor vittek oda egy születésétől fogva sánta férfit, akit naponta odaültettek a templomnak úgynevezett ékes kapujába, hogy a templomba menőktől alamizsnát kérjen. Amikor ez látta, hogy Péter és János a templomba tart, alamizsnát kért tőlük. Ekkor Péter Jánossal együtt rászegezte tekintetését, és így szólt: nézz ránk! Ő figyelmesen rájuk nézett, abban a reményben, hogy valamit kap tőlük. De Péter ezt mondta: ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj! És jobb kezénél fogva felemelte. Azonnal megerősödött a lába és bokája. Felszökött, talpra állott és járt. Majd bement velük a templomba, és dicsérte az Istent, járva, kelve, ugrándozva. És az egész nép látta őt, hogy jár és dicséri az Istent, és felismerték, hogy ez ült alamizsnát kéregetve a templom ékes kapujánál. És megteltek csodálkozással és elragadtatással azon, ami vele történt. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Drága mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy a mai vasárnapon is összegyűjtöttél minket. Lásd, itt áll most előtted a te néped. Eljöttünk, hogy tiszteletet tegyünk neked. Köszönjük azt, hogy az elmúlt héten is gondoskodtál rólunk. Bocsásd meg azt, hogyha jól mennek a dolgaink, rendben van az egészségünk, akkor hajlamosak vagyunk azt természetesnek venni. Pedig talán nem is nagyon vigyáztunk magunkra. Főleg nem nagyon figyeltünk arra, hogy mit kívánsz tőlünk gyerekeitől. Kérünk, bocsásd ez meg nekünk, de tudod, olyan könnyű elveszni a mindennapok forgatagában, mert olyan sok benyomás ér minket, olyan sok gond nehezíti az életünket, hogy a te általad nyújtott örömöket észre se vesszük. És ha igen, akkor meg hálát adni elfelejtünk. Nem vagyunk hajlandók tudomásul venni, hogy te a mi javunkra formáltad ki a törvényeidet, szeretetből, hogy védjenek, óvjanak. Közben szeretne minket elsöpörni a mindent elnyelő szabadosság. Urunk, bocsáss meg, ha nem halljuk meg a te szelíd halk hangodat ebben a hangzavarban, a hihetetlenül felgyorsult változásokban. Pedig az eszünkkel tudjuk, szívünkben hisszük, hogy te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Miért késlekedünk hát hozzád menni? Urunk, szeretnénk a te tetszésedre élni, hálából szolgálni neked. Boldog az az ember, aki fel tudja ismerni a neki kijelölt utat, és rászánja az életét. Mint ahogy te is odaszántad az életedet érettünk, drága Úr Jézus. Szentlélek, Úristen, kérünk, adj nekünk tanítható szívet, rád figyelő tekintetet. Kérjük, hogy áld meg most az ige szólóját és hallgatóit egyaránt. Ámen.
Bűneink megvallásával álltunk Isten elé. Ezt mondja János apostol szavaival az Úr. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Istennek legyen hála ezért. Most pedig énekeljük a 377. dicséretünknek a második versét, Szentlélek hívó ének. Szentlélek, imádunk mi téged. Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét át szeretném most adni köztetek. Két helyen is meg van írva. A példabeszédek könyvéből, a 22. rész második verséből, és a Máté evangélium a 10. részéből válogatott versekből. Így szól Isten igéje. És találkozik a gazdag ember és a szegény ember, és mindkettőt az Úr alkotta. Magához hívta 12 tanítványát Jézus, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. Menjetek el, és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Gyógyítsatok meg betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Találkozik a gazdag ember és a szegény ember, és mind a kettőt az Úr alkotta, Úr szerzi. Ez a kérdés, hogy mi melyik vagyunk. Vannak olyan helyzetek, amikor mi vagyunk a szegények, van, amikor mi vagyunk a gazdagok, úgyhogy itt a gyülekezet is ilyen találkozó hely. Helyzetbe hoznak a találkozások minket, és a mai kérdés, hogy lesz-e igazi szívtől szívig találkozás, olyan interakció, olyan igazi kapcsolatba lépés, ami hat ránk, ami befolyásolni fogja az életünk hátra levő részét. A Bélabeszédek könyve ugye ezt mondja, hogy mi lesz a gazdag és a szegény találkozásából. Lesz-e valami olyan interakció, amit az Isten elkészített lehetőségként mind a kettő számára? Mert a szegénynek a megjelenése talán provokáció Isten részéről a gazdagnak, hogy na most rajtad a sor, hogy lássad, hogy mit kell adni, mi a szükség. És a szegény, illetve a gazdag részéről pedig tényleg olyan lehetőség, hogy felismerje, hogy miért is vannak ők együtt. Csak egy nagyon érdekes, aranyos filmet szeretnék felajánlni valaki, aki esetleg nem látta még. Az a címe, hogy a Bakancslista. Itt egy szegény néger, autószerelő és egy gazdag, multimilliómos sokféle dolognak a birtokosa, egy olyan ilyen gazdag ember találkozik. Ami az érdekessége a találkozásnak, hogy egy olyan kórházi ágyon találkoznak, ahol mind a ketten ugyanazt a sorsot élik meg, a rákkal szembesülve azt látják, hogy talán egy évük van hátra. Hát nagyon érdekes a film, ezt csak így mondom, hogy ez van benne a hitről is szó, ez a nem árulok el többet, de hogy gyönyörű szép, ahogyan a halál előtti egy évüket hogyan élik meg társként szinte ez a két ember, a gazdag és a szegény. Egy vallomással szeretném még kezdeni, hogy én nem vagyok jó spontán ember a találkozásokban. Mindig is egy kicsit ilyen szorongó alkat voltam, és amikor valaki így, hát, rám tör, vagy rám jön egy ilyen olyan találkozás, amiben nem vagyok felkészülve, akkor zavarba jövök. Amikor megyek a belvárosba, egyébként nem nagyon szeretek a városba járni, de ha átmegyek a városon, akkor szinte érzem, hogy felveszek valami, hát egy ilyen, nem is maszkot, de ilyen köntöst, ami tudatosítom magamban, hogy én most, ha találkozok valami kéregetővel, vagy valaki emberrel, akkor hogyan fogok viselkedni. Egyszer Isten kegyelméből egy amerikai csoporttal Indiába is eljutottam, és a kiképzést kaptunk, hogy emberek itt naponta sok százezer koldussal fogunk találkozni. Fontos, hogy semmilyen szemkontaktust ne tegyünk. Mert hogyha valakire ránézünk, akkor az már megfogta, szinte megfogta a tekintetünket, és akkor már az övéi vagyunk, és akkor már nincs menekvés. Érdekes, ugye, hogy ezt a falat kell felépítenünk, hogy nehogy a találkozás létrejöjjön. Egyébként ezt a gyermekeinknek szoktunk, vagy a lányainknak szoktuk mondani, főleg, hogyha veszélyes környéken mennek át, akkor, vagy olyan alakokkal találkoznak esetleg a városba, nézegetnek, fütyögetnek, akkor csak nézzenek egyenesen, ne nézzenek se jobbra, se balra, nincs szemkontaktus. Na hát, valahogy el kell kerülni a találkozást. Fel szoktam készülni, zavarba vagyok, hogy kérnek tőlem pénzt, ugye pályaudvarokon, meg egyéb helyeken, meg aluljárókban, és hát fel szoktam készülni ezzel, hogy én pénzt biztos, hogy nem adok. Szokott nálam lenni egy kis étel, vagy uzsonna, azt szoktam felkínálni, és hát azt szoktam védekezésként mondani, hogy hát én ötgyerekes apa vagyok, sőt, volt hajléktalan is, akit befogadtunk, tehát hogy én most már nem. De érzem én is, hogy ez egy olyan mentegetődzés, ami igaz is, meg nem is. Hát nem azt akarja kérni ez az ember, hogy én most ötödik vagy hatodik gyerekként eltartsam őt, de hát nyilván pénzt kér, vagy azt kéri, hogy legalább a napi betevője meg legyen, vagy mást kér. Na, majd idáig is eljutunk. Lehet, hogy csak egy emberi szót kér, egy kis figyelmet kér. Na mindegy, engem megterhel. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, engem megterhel ez. Máig is, pedig most már nagyon rutinos vagyok. Azért is terhel meg, mert tényleg kevésből gazdálkodom. Tehát, hogyha valaki a pénzemre megy, akkor azt védem. Kevésből gazdálkodom. De a másik az egy lelkibb hozzáállás, vagy egy másik komolyabb dolog, hogy attól félek, hogy nem azt adom, amire szüksége van ennek az embernek. Ami nekem tényleg van, ami adható lenne, és használnék is vele. Ugye ez talán közel van hozzánk is. Hát mondok egy bibliai rossz példát, ugye amikor ugye azt csinálja ez az ember, az adakozó, a gazdag ember, amit én zsigerből csinálnék. Az irgalmas samaritánusnak a példázata, ugye ismerjük a Bibliából, hogy egy embert a Jerikó és Jeruzsálem közötti úton bántalmaznak, és megvernek, és kifosztják, és ez az ember ott fekszik, és amikor elmegy mellette ugye egy pap meg egy lévita, azok elkerülik. Na hát erről van szó. Látom a szükséget, és akkor nézem a kerülő utat, hogy merre lehet elkerülni. Nem tudom, ki hogyan, kinek mi villan be erről. És hát ez annál is izgalmasabb, mert itt papok kerülik ki a találkozót, és hogyha mi nem is vagyunk papok, vagy nem tekintjük magunkat azoknak, de a keresztény emberre is ez vonatkozik. Az Istennek a küldöttjei vagyunk, az Isten képviselői vagyunk. Hogy van az, hogy az, aki fel van, tehát el van erre készítve lelkileg, el van hívva, hogy a találkozásokban adjon, az elkerüli ezt a találkozót. Persze tudjuk a történetet, hogy ezek lehet, hogy a szent szolgálatra készülve mentek a Jeruzsálembe, lehet, hogy éppen attól féltek, hogy ha tisztátalannál lesznek, mert sebesültet vagy halottat érintenek, akkor nem mehetnek a szolgálatba. Tehát sok mindent mondhatunk, hát mi is megyünk a városba, és akkor van nekem alibim, hogy időre megyek, nem tudok most megállni, meg nem tudok ilyenekkel foglalkozni. Na, ismerjük ezeket. De mégis megszégyenít minket az irgalmas samaritánus, aki viszont ki tudja, hogy mennyire sietett, vagy hova sietett, és milyen dolga volt, de hogy ő megállt. Olyan, akitől nem vártuk volna. Tehát lehet, hogy Isten valaki olyannak adja a gazdagságnak az ajándékát, ami minket meg is szégyenít. Még egy jó példát is hadd mondjak azért, a samaritánuson kívül. Jézusnak az állandó készültség, amivel ő jár, annyira szeretem ezt, ahogyan megy már Jeruzsálem felé, és természetesen ő is Jerikón keresztül megy, és akkor ott találkozik Zákeussal, és akkor már talán tudjuk is, hogy a keresztre készülve, tehát tényleg a halála előtt egy nappal, két nappal van, és teljesen az tölthetné be, hogy ő a küldetését most fogja végbevinni. És mégis meglát egy olyan embert, aki el van bújva a fán, és leszólítja, és tényleg Zákeus majd lesik a fáról, mert nekem nálad kell megszállnom, azt mondja. Tehát az a döbbenetes ebben, hogy Jézusnak az utolsó pillanatban is van kapacitása, van figyelme arra, hogy egy elveszett bűnöst megmentsen egy találkozás által. Hát nem kis találkozás, ugye, mert itt ebből a találkozásból, utcai találkozásból együtt alvás lesz. Be kell fogadnia. Na és itt van egy óriási nagy dolog, hogy mire van szüksége. Ki a gazdag és ki a szegény? Jézus a gazdag, vagy Jézus a szegény? Jézusnak szállásra van szüksége, az neki, az Zákeusnak bőven van, meg vacsorája is. De hát Jézusnak pedig az van, ami Zákeusnak nincs. Az üdvösség, az örök élet, az Istennek a kegyelme. No, hát itt van az első kérdés, a találkozás igazi találkozás lesz-e? És ez a lehetőség, ez a találkozás egy lehetőségé válik, vagy egy teherré az életünkben. Ez az első pont, amiről akartam így beszélni a bevezetőben. És a második az egy fontos, hát egy ilyen tisztázás, hogy mit kell adnunk. Egyáltalán mit kérnek, és azt kérik-e, amire szükségük van? Hú, ez nagyon veszélyes téma. Mert honnan veszem én a bátorságot? Én mondom meg nekik, hogy mire van szükségük. Ugye, ez egy ilyen keresztény, hát ilyen nagy képviség, hogy na hát ez tőlem pénzt kér, meg kaját kér, de én tudom, hogy nem arra van szükségük. Na, talán sokan tanultak pszichológiát, és ott van egy ilyen Maslow piramis, ahol az alapszükségletek, az étel, ital és a befogadás, meg a biztonság után jönnek a magasabb szükségletek, az érzelmi befogadás és a önkifejezés, meg sok mindennek a vágya. Hát nem akarok ennyire pszichológizálni, hanem inkább csak az igéről beszélni. Itt, ahogy látjuk, hogy János és Péter mennek a templomban, ott a koldus, ott a helyzet, ott a találkozás. És hát ott a kinyújtott kéz, és ott a szemkontaktus. És megállnak. Reménység. Itt ebből lesz üzlet. Csúnya, hogy ezt mondom, de hát a koldusoknak ez volt a dolga. Tulajdonképpen erre voltak nevelve, hogy ők ebből éljenek meg, ebből tartsák el magukat. Ha már dolgozni nem tudnak, akkor valahogy hassanak az emberekre, hogy eltartsa őket a szociális háló a társadalomban, hogy adjanak az emberek abból, amiük van. A pénz. Ez az első szint, hogy Péter János, adjatok. Jöttök imádkozni, akkor istenfélők vagytok, akkor adjatok. Biztos, hogy itt is szoktak lenni esetleg hasonló kéregetők itt a templom lépcsőn. Az ember, hogyha nem készíti el magában azt a pénzt, vagy azt a valamit, akkor zavarba jön. Hát Péter és János nem jöttek zavarba. Szemkontaktus létesítettek. A második szint, amit talán láttak, hogy hát ez az ember, ez nem munkaképes, hát koldul, sánta. Nem tudja a társadalom által elvárt dolgokat megcsinálni. Ez a kérdés, hogy mire van szükségem. Ha munkaképesség nincs, akkor hát munkaképességre van szüksége. Lehet, hogy mi most, mint egyház, nagyon sokféleképpen tudunk szolgálni a megváltozott munkaképességek felé. Ez is nagy dolog egyébként, hogy valaki fontosnak, értékesnek érzi magát, mert munkára fogható. Na csak az a kérdés, hogy mi van még ez alatt? Hát a harmadik szint az tulajdonképpen az, hogy azért nem vagyok munkaképes, mert nincs egészségem, sánta vagyok. Az egészségre van szükségem, de lehet, hogyha az egészségem meg is lenne most már, nehezen tudnék visszatérni. Van egy negyedik szint is, vagy többedik szint is, hogy én nekem befogadásra, nekem elismerésre, nekem egy testi, lelki egészségre van szükségem, figyelemre is van szükségem, az igazi szükségemnek az ellátása az igazán most az, hogy az Isten gyógyítson meg. És ezt látják az apostolok. Az Isten gyógyítására van ennek az embernek szüksége, az Isten jelenlétére, az Istennek a testi, lelki szabadítására van szüksége. Hát most nem tudom, hogy mi ezt így végig tudjuk-e pörgetni, amikor találkozunk egy kórussal. Azért van ez az Isten tisztelet egyébként, hogy igenis, akkor kondicionáljuk magunkat arra, hogy sok minden egyéb szükség is lehet. Olyan sokféle ember jön be a lelkészi hivatalba. Hát keresztelőt kérni, jönnek be persze pénzt is kérni, van, aki temetést kér, és én mindig próbálok úgy beszélgetni, hogy amikor elmondták, hogy ők mit akarnak, és hát a keresztelőnél ugye ott nem mondom el most a feltételrendszerünket, de hogy az igény fogalmazódik meg, hogy valami homályos, valami isteni dolog van, ami nekünk kell, mert ez hagyomány volt, és mindenki a családban meg van keresztelve, hogy ez mit jelent a számukra, hát azt nem tudják elmondani, de most ők szeretnék megkereszteltetni a kisgyermeküket. És akkor nekem az a feladatom, hogy az igazi szükségre rámutassak, hogy és akkor elkezdünk beszélgetni az életükről, a családjukról, családtörténetről, a gyermek születéséről, a gyermeknek az élet céljáról, nevelésre, sok mindenről, és hát ott van nekem egy ilyen kis ábrám, amin 6 kép ilyen Móriczka rajzzal lerajzolja az evangéliumot, és akkor én elkezdem magyarázni nekik az evangéliumot is, hogy mire is van szükség igazán. De mondom, előtte azért tényleg sok mindenről beszélgetünk, tehát nem rögtön ezzel megyek az ajtóstól a házba, de az evangéliumot is mindenképpen elmondom. A múltkor olyan szép volt egy 9 éves kislány, hát aki már nem öntudatlan, olyan úgy fogta azt, amit mondtam, hogy fantasztikus jó kérdései voltak. Úgyhogy a szülők is most reméljük, hogy ráállnak a feltételeinkre, és betagozódnak majd ebbe a kurzusba, amit szoktunk a keresztelősöknek tartani. Mert a kurzus, persze mindenki ilyenkor azt mondja, hogy jaj, ne! Az tulajdonképpen annak a felajánlása, hogy mi szeretnénk hosszabb távon valamit adni. Mi nem elvenni szeretnénk most vagy adni egy ceremóniát, nem elvenni szeretnénk az időt, hanem szeretnénk együtt menetelni, és szeretnénk közösségben lenni, és ez a közösség, ez remélhetőleg az Istennel való közösség lenne. Tudatosítanunk kell az igazi szükséget, és ez kapcsolat. Elkezdünk beszélgetni. Ha már bejöttek, tényleg olyan félve jönnek be, hogy nem is tudom, tényleg azok az emberek, akik csak a filmekből ismerik az egyházat, vagy másodkézi információból, olyan érdekes, olyan szorongással jönnek be. Ez most a lelkészi hivatal, ez nagyon veszélyes. De most, ha valaki megtudja, hogy akivel beszélget keresztjén, lehet, hogy valami hasonló érzése támad. Persze az még nem olyan veszélyes, mint a pap. Nem tudják, hogy olyan veszélyesnek kéne lenni. De hogy nekünk is tudatosítanunk kell, hogy mi az igazi szükség mindenkinek. És itt most azért lehetünk bátrak, és adhatjuk az embereknek az evangéliumot, mert nyilván, hogy meg kell adni azt is, ami a legalapvető szint. Meg kell adni a betevőt is. Ez így van. Tehát ha valaki ennivalót kér, én nem mondhatom neki, mint a Jakab apostol mondja, hogy hát kedves testvérem, lakjál jó, melegedjél meg, és aztán nem adja meg, amire szüksége van. Tehát nem. Nekünk az evangélium azt mondja, hogy meg kell adnunk, amire szüksége van, testileg is, de aztán menjünk tovább. És olyan érdekes, hogy az Jézus hogy csinálta, ugye, amikor ment a Jeruzsálemi úton, hogy ő neki annyira ott volt az atyának a terve benne, meg a Szentlélek sugása, hogy ő átlátott a Szitán, meg a Eper falombjain, és leszólított a Zákeust. Egy epizódot elmondok az én életemből is, hogy volt egy, hát sokféle koldusunk van nekünk is, és van egy olyan, aki fiatal, munkaképes, sokat beszélgettem vele, na mindegy, egész ötletet nem mondom el, csak az a lényeg, hogy már többször beszélgettünk, és többször próbálkozott, és egyszer becsöngetett, és én pont siettem valahová. És láttam a kis kulcsukon, hogy ezen a kis kitekintőn, hogy na, ő az. Uram, mit csináljak? És azt súgta a Szentlélek, hogy hallgass meg, mert nem biztos, hogy azt kérje, amit gondolt. És kinyitottam az ajtót, és már kezdtem volna mondani a szövegemet, hogy jó napot, látom, hogy megint találkozunk, és akkor tudja, hogy nem szoktunk pénzt adni, azt mondja, tudom, és nem is azért jöttem. Csak azt szeretném kérni, hogy mondaná értem egy imádságot. Úgyhogy én is egy kicsit így felszabadultan, illetve megszégyenülten, igen, elmondtam azt az imádságot, amit kért, és kicsit beszélgettünk, utána rohantam a dolgomra, csak az az érdekes, ugye, hogyha az ember tényleg a Szentlélektől kéri a vezetést, lehet, hogy egyből kanyarokat tud levágni, mert nem biztos, hogy az a nyilvánvaló, amit mi annak gondolunk. Mit kell adnunk, mit várnak, mi a kérésük és mi az igazi szükség? Meg kell hallgatnunk a másik embert, és meg kell hallgatnunk a Szent Lelket. Kell imádkoznunk. Ahogyan Jézus is így indult a napjainak, hogy az atyával mindig csendességben elvonult, és megkapta a napi programot, és nem érte őt semmi váratlanul. Mindenre fel volt készülve. Hát ezt picit beleavatom a gyülekezetet abba, hogy én most miben vagyok, mert ez nekem is felteszi a kérdést, hogy akkor én nekem mi van, és ez a mai alkalomnak a kérdés, hogy mi van, amivel kellene szolgálnom és használnom, és azt csinálom-e, azt adom-e, ami nekem van. Hát én mint gyülekezet vezető lelkész, ez egy elég speciális dolog, annyira sokfelé aprózódom én is, hát ez most pici betekintés a gyülekezeti szolgálatba, hogy én vagyok adminisztrátor, vagyok diakónus, vagyok hittantanár, meg sok minden vagyok, meg a munkásoknak a mentora, de igazán mi az én feladatom? És kaptam az égből pottyant egy kedves amerikai lelkipásztor, most már nyugdíjba ment, és azt mondja, András, fókuszáljál. Mi az, amit más is meg tud csinálni? És mi az, amit te dolgod? És azért nem csinálod meg, mert sok minden mással foglalkozol. Úgyhogy én most így a nyugdíjra készülve, nyugdíj előtt 10 évvel gondolkodom azon, hogy azt csinálom, amit kell, és hogy a gyülekezet úgy halad, ahogyan kell. Nem fogok sokat erről beszélni, csak hát felszabadítottak a hittanok alól, és aranyos munkatársaim csinálják a hittanokat, jó sok hittanunk van, mint ahogyan itt is. Úgyhogy én elvileg jobban felszabadultam, és több időm van gondolkodni, meg imádkozni, meg stb. Az más kérdés, hogy most én vagyok a mandiner ember, aki beugrik a beteg hittantanárok helyett. Úgyhogy na hát ez nem teljesen sikerült, de hogy ez erre kell figyelnem. Szociális munkás vagyok? Az is vagyok, mert igen, felállt egy diakóniai csapat, de még mindig túlságosan én húzom vagy tolom ezt a szekeret. Több önállóságot és több kezdeményezőt kell nekik adni. A gyerekeim apja is vagyok. Van nekem, hát egy 21-től egészen 7 éves korig gyerekek, 5 gyermek, és hát a vészcsengők szólnak, meg hát a feleségem is, meg a gyerekeim is, hogy apa kell nekik. Ezt most nem lehet leadni másnak. Itt én kellek. Ahhoz, hogy az Isten képük hiteles legyen, hogy ahhoz kell egy jelenlevő apa. Hiába vagyok ilyen-olyan szolgálatban, nekem őket is be kell írnom a terveimbe, a naptáromban, mert különben lehet, hogy hitehagyók lesznek. Vezetők mentora vagyok? Hát ezt beírtam a naptárom elejére, hogy kik azok az emberek, akikkel most foglalkoznom kell. Hát nagyon nehezen jutok el hozzájuk. Mert ez csak a személyes példám, azért szerettem volna mondani, mert leltároznunk kell, hogy nekünk is mi az, amink van, mi az, amire Isten elhívott. Ezt most így mondom, hogy otthon házi feladatként mindenki kicsit listázza le magának, hogy Isten mit adott nekem, mi az, amit csak én tudok megcsinálni, és mi az, amit delegálnom kell, mert azt más is megtudja. Sőt, másnak kéne megcsinálni. És hát mind gyülekezet is érdekes, most olyan helyzetben vagyunk, 21-22 éves a gyülekezetünk, talán mondjuk így, hogy 27 éves, hogy olyan sok minden kialakult, felépült a templom, most már az udvarunk is készen van, jaj, de jó, és van egy ilyen furcsa kényelmességi hajlam, hogy nátok, akkor hátadőlünk, hogy akkor jó, van, megérkeztünk, most már nincs semmi gond. Nincs semmi gond, készen vagyunk? Jó, aránylag tele van a templom, de akkor ez így jó, ez elég? Vagyunk körülbelül 300 férvényes a templom, és a lakótelepen, ahol vagyunk, hányan vannak? Hát 25 ezeren vagy 23 ezeren vannak. Elértük azokat az embereket, akiket Isten odaadott nekünk? Vagy pedig csak megelégettünk azzal, hogy hát ennyit elértünk, és akkor jó. Érdemes kérdezni tovább Isten szent lelkét, hogy mink van még, amit adnunk kell. Ez a kérdés, ez a leltár és ez a készülés, hogy a gazdagságunkat adjuk-e, vagy pedig elvonják a figyelmünket, és mást kérnek, mást adunk, mint amit kellene. Azért nagyon fontos, ezt újra olvasom ebből az igéből, amit talán nem is figyeltünk fel rá, hogy amikor Jézus kiküldi a tanítványait, a 12 tanítványt, azt mondja, hogy magához hívta őket, és hatalmat adott nekik. Felhatalmazás. Azért mondom, hogy itt most hiába gondolja mindenki magáról, hogy hát ez csak a papok dolga, nem. Meg a 12 tanítvány nem ról van szó, nem az én nevem van itt, mert aztán 12 név fel van sorolva. Nem, ezt a tanítványok továbbadták, lelkészek is továbbadják, de nem azért, mert le akarják passzolni a piszkos munkát, hanem azért, mert erre vagyunk elhívva. Ez az elhivatásunk, hogy Krisztust adjuk tovább, és Krisztust képviseljük, és a kegyelemre hívjunk meg embereket. Akik itt ülnek, most gyülekezetként tekintünk magunkra, de igazán Isten egy hadseregként tekint ránk, hogy akik itt ülnek, azok, amikor kimennek innen a világban, ahova mennek, ott azt a Krisztust képviselik, akinek a személyisége, a kegyelme, a hívása az olyan vonzó, az olyan provokáció, az olyan gazdagság, hogy amikor találkozunk a szegény emberrel, akkor annak áradni kell. Felhatalmazást kaptunk, hogy hát itt nagyon kemény, érdekes nagy dolgokat mond Jézus, tehát még halottakat is támasztunk. Bevallom őszintén, hogy nem tudok róla, hogy halottat támasztottam volna, bár lelki szellemi értelemben bizonyára igen. De kapunk feladatot. Most jött be egy aranyos anyuka, aki azért jött, hogy kereszteljük újra a gyermekét, mert az első keresztségben a keresztülők hát megtagadták őt, és most pereskednek, és az anyuka azért is keres új keresztülőt, mert ő meg fog halni, mert rákos. És azt súgja a Szentlélek, hogy meg kell, biztos, hogy meg kell halni. Nem lehet, hogy ki kellene békülni ezzel a keresztülővel, és akkor lehet, hogy a rák is elmúlna. Jó, tudom, nem ilyen egyszerű, de hogy milyen szintek vannak, és hogy az emberek miket kérnek ahelyett, amit kellene kérni. És Krisztusban felhatalmazásod van mindenkinek, aki itt ül, hogy az ő nevében eljárjunk. Hogyha nekünk van közünk hozzá, ha mi őt befogadtuk, hogyha mi tényleg Krisztus megváltottja, és hát így mondom, katonái vagyunk. És hogyha a Szentlélek által kaptunk karizmákat, szolgálati ajándékokat, amivel másokat szolgálhatunk, gazdagként a szegényeket szolgálhatjuk. Ez tényleg a szeretet, a barátság, a befogadás a kapcsolatban és a közösségben. És hát itt van a hit és a gyógyítás is, ami az imádsággal együtt járnak. Egy történettel fejezem be. az az aktualizása ennek a történetnek, hogy most lesz március 6-án vagy 7-én, nem is tudom, vagy mind a két este Nikki Cruz-nak a bizonyságtétele. Nem tudom, hogy hányan ismerik Nikki Cruz nevét, egy kis kontrollt kérek. Nikki Cruz, igen, egy, hát nem olyan sokan. Akkor azért is érdemes, hogy elmondom. Hát ez a mi gyerekkorunknak a nagy keresztény regénye volt, David Wilkersonnak a könyve, a kereszt az aszfalt dzsungelben, aminek a főhőse Nikki Cruz volt, aki egy banda vezér volt New Yorkban, és hát okkult háttérből, sátánista anyával, apával ő egy ilyen banda vezér lett, már 18 éves korában, és hát ütötték, vágták egymást a New Yorki gengek, és hát sok emberhalál is volt, amikor a saját készítésű fegyverrel, hát néha egymást lőtték, néha visszafelé sült el a fegyver, de hogy hát ennek a Nikki Cruznak is 13 gyilkossággal gyanúsították. Tehát nem egy ártatlan fiú volt ez a srác, egy portórikói gyerek. És David Wilkersonnak sugott a Szentlélek, hogy menjen New Yorkba, és egyébként egy vidéki lelkipásztor volt, és utcai evangelizációt kezdett. Hát történetesen a Mau Mau csoportnak a területén, eleve nagyon nem szerették, ugye, hogyha a területükre bemegy valaki, hát még az Isten embere. Úgyhogy meg is fenyegette életveszélyesen David Wilkersont, hogy ha még egyszer idejössz a területemre, 1000 darabra aprítalak. És akkor azt mondta David Wilkerson, hogyha 1000 darabra aprítasz, akkor mind az 1000 darab fog téged szeretni. Olyan, hát itt aztán az utcai evangelizációban ugye próbálták lehetetleníteni a fiúk, aztán végül ott hagyták őket, és lementek valahol füvet szívni, vagy valami ilyesmi, és az volt a döbbenetes, hogy David Wilkerson utánuk ment, és elkezdett imádkozni ezért a fiúért. Elnémította volna őt ez a fiú, csak az az imádság, amiben David Wilkerson tulajdonképpen nem hozzábeszélt, hanem Istenhez, az a kitettség, az a szeretet, az a féltés jelent meg, és az Istennek való kiszolgáltatottság, és az Isten erejére való hagyatkozás, ami teljesen lefegyverezte ezt az embert. Az, aki az ördögnek a hálójába volt, teljesen lefegyverezve ott hallgatta, és majdnem elsírta magát. Azt mondta, hogy ez az imádság fordította meg az életét, aztán, hát igen, őt aztán le is csukták, ő feladta magát a rendőrségen, de mindegy, a börtönben végezte a teológiát, és tulajdonképpen 30 éve a világot járja evangelizált börtönökben és sok egyéb kemény helyen, és most itt Budapesten fog evangelizálni, úgyhogy ha valaki erre rákeres, akkor a bokcsarnokban lesz ez az evangelizáció, úgyhogy érdemes, mi az ifjainkat visszük erre, mert biztos, hogy nagyon nagy élmény lesz őt hallani. Lehet, hogy valakinek ez adatott, hogy egy imádságot elmond. Hogy én ördögöket fogok űzni? Hát ez ördögűzés volt. Ott az ördögi hálóból szabadította Nikki Cruz-t ki ez az ember, Isten szent lelke segítségével. Ha nem hiszük el, akkor csak imádkozzunk, jó? Imádkozhatunk úgy is, hogy otthon, de imádkozhatunk úgy is, hogy valakinek a jelenlétében, és csodákat fogunk átélni. Mit van? Ezüstöm és aranyom nincsen. Vagy van? Hát adhatjuk azt is. Amin van? Milyen karizmám van? Milyen lelki ajándékom van? Azért adta Isten, hogy szolgáljak velem. De egy biztos, hogy az a Krisztus, a názáreti Jézus Krisztus nevében, hogyha én ő benne vagyok, akkor az ő kegyelmével az örök életnek az ajándékát adhatom át. Hát erre hív minket Isten, és erre hív minket személyesen is, mint itt ülő hadseregtagot, és mint gyülekezetet is Isten a szolgáló közösséggel együtt. Adja Isten, hogy felvegyük ezt a küldetést, hogy tudatosítsuk magunkban a gazdagságot, és azt is tudatosítjuk, hogy Isten találkozásokat készít, találkozik a gazdag és a szegény, és van, amikor én vagyok a szegény, és van, amikor én vagyok a gazdag. Az Isten gazdagsága töltsön be minket a kegyelemmel, az üdvösséggel és a Szent Lelkével, és így menjünk majd az utunkra. Amen. feleljünk az ige hirdetésre a 472. dicséretünk 3. és 4. versével. A 377. dicséretünk, és a 472. énekünk 3. verse így kezdődik: mennyit zengi a lelki békét. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, annyira hálásak vagyunk, hogy a te fiad gazdag lévén szegényé lett, találkozott velünk ezen a földön, idejött testélet, és mindenét odaadta, hogy mi gazdagok lehessünk, hogy a te üdvösségedet, a kegyelmedet, veled való közösséget megkaphassuk. Annyira köszönjük, olyan kiváltság ez, annyira szégyeljük magunkat, hogy nem tudunk ebből minden nap élni. Bocsáss meg, hogyha ezt elfelejtjük néha, és bocsáss meg nekünk, hogy olyan sok minden elvonja a figyelmünket erről. Kérünk ilyen tiszta látást, amit az igédből kapunk. Kérjük ezt az új identitást, hogy mi gazdagok vagyunk benned. Kérjük azt, hogy ebben az identitásban lépve mehessünk a találkozások elébe. Segíts nekünk, hogy ne tévesszen meg minket a világ, amikor nyújtja a kezét, és sok mindent kér tőlünk, amiből nekünk is kevés van, vagy nincs is, és próbálunk megfelelni. Segíts, hogy ne nekik, hanem neked feleljünk meg. És segíts, hogy azt adjuk, amink van, és azt, amire nekik szükségük van. Téged adjunk, Urunk. Így szeretnénk kérni, hogy elsősorban hadd álljunk helyt a családjainkban, a házastársak egymás felé. Köszönjük, Urunk, a házasságokat, köszönjük a házasságnak, a szeretetnek, a szerelemnek a csodáját, köszönjük a férfinő kapcsolatnak a szépségét, beteljesítő voltát, a küldetését. Köszönjük a mi gyülekezeteinkben levő erős házasságokat, és ugyanakkor könyörgünk azért, hogy áld meg őket, és hadd legyenek ők olyan példává, amelyek erőt adnak, és forrássá mások számára is. Imádkozunk azért, ahol krízis van, imádkozunk azokért, akik egymással nem találják a hangot, nem tudják a konfliktusokat megoldani. Kérünk, Urunk, hogy te gyógyítsd a házasságokat körülöttünk. Imádkozunk azért is, Urunk, hogy hadd legyünk megfelelő és elég jó anyák, apák, nagyszülők, hogy meg tudjuk adni mindazt, amire elhívtál minket a gyermekeink felé, unokáink felé. Hogy meg tudjuk adni azt a figyelmet, azt a kedvességet, azt a bátorítást, azt a jelenlétet, amiből megérezhetik, hogy fontosak a számunkra és a te számodra is. Segíts, hogy ezzel a megtestesült evangéliummal, ezzel a megtestesüléssel adjunk nekik át minden kincset, amit tőled kaptunk, hogy ők is áldássá lehessenek. Urunk, olyan sokféle háttérből jövünk most is, olyan sokféle helyre megyünk majd vissza, akár a családjainkban, akár a munkahelyre, vagy egyéb társaságokban. Segíts, hogy a ma elhangzott ige az úgy épüljön belénk, hogy ne csak magunk nevébe menjünk, hanem tudjunk téged is képviselni. Hadd legyünk tisztába a gazdagságoddal. És Urunk, segíts, hogy füleljünk a te szent lelkedre, és tudjunk már a nap elején veled találkozni, és tőled elkérni a napi parancsot, az, hogy milyen találkozásokat készítesz, hogy ne jöjjünk zavarba, hanem legyünk felkészültek te általad. Kérünk, Urunk, hogy most, amikor majd kimenjünk innen, akkor egészen máshogy nézzünk a találkozásokra. Segíts, hogy tudjunk különbséget tenni, hogy mi az, amit be kell fogadnunk, el kell fogadnunk, el kell végeznünk, és mi az, ami tényleg csak az ördögnek a kísértése. Segíts, hogy meglássuk, hogy amink van, azt kell adnunk. Köszönjük, Urunk, ezt a gyülekezetet, köszönjük a református egyházunkat, köszönjük a minket tanító lelkészeket, tanítókat, mindenkit, akitől kaptunk valamit ebből a gazdagságból, és tegyél minket is ilyen tanítókká. Így könyörgünk, Urunk, a vezetőinkért, akár az egyházi, akár a világi vezetőinkért, vagy a cégek vezetőjéért, hogy Te adj nekik bölcsességet, Te adj nekik vezetettséget, alázatot, megtérést, újjászületést, hogy ne a maguk zsebére dolgozzanak, és ne a maguk kedvére gondolkodjanak, hanem a Te dicsőségedre. Urunk, ezt a megváltott, és újjászületett, és ébredés munkáló közösséget szeretnénk tőled elkérni. Tegyél minket is ilyenné, hogy munkád az ébredés itt Magyarországon. Köszönjük azokat a külföldi testvéreket is, akik messziről jönnek, akár távol-keletről, hogy közöttünk missziót végezzenek, vagy Afrikából, akik sokkal élesebben látják, hogy mibe próbál minket a sátán beleszuszakolni, milyen kísértésekbe. Köszönjük őket is, és segíts, hogy mi, mint szegény gazdagok, tudjunk a mi gazdagságunkból adni, és hogy mi is tudjunk elfogadni, mint szegények, azt, amit ők tudnak nekünk adni. Nagyon köszönjük, Urunk, hogy találkozást szerzel, és ráirányítod a szemünket a gazdagságunkra és a szegénységünkre is. Köszönjük, Urunk, hogy ma szóltál hozzánk, és kérjük, hogy hadd maradjon meg az, amit tényleg nekünk most el kell végezni, amiben el kell indulnunk. Segíts, hogy ne halogassunk, hanem megtegyük azt az első lépést. Így kérjük Szent Lelkedet, hogy áldjon meg, őrizzen és legyen velünk, és tegyen minket áldássá mindenki számára, akivel találkozunk. Amen. Egy perces imádságban a saját személyes imádságunkat mondjuk el. Köszönjük, hogy meghallgattál. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.